Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Ézsaiás könyvében a 60. fejezet 19. versétől a 22. versig a következőképpen. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod. Letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz. Örökre birtokában lesz az ország. Facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr rövid idő múlva megvalósítom ezt. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban van egy ének, amelyet talán 20-valahány éve írtak, és többen vannak, akik gyönyörűen adják elő. Nekem talán a legjobban Mary Blige-nek az előadása tetszik, a néger énekeseknek a hangja, orgánuma utánozhatatlan. Az a cím ennek az éneknek, hogy Mária, tudtad? Hadd szabadjon saját fordításban elmondani ennek az éneknek a szövegét. Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked egy nap vízen fog járni? Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked meg fogja menteni a lányainkat és a fiainkat? Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked azért jött a világra, hogy újjá tegyen? Ez a gyermek, akit hordoztál, hamarosan téged hordoz. Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked látást fog adni vakoknak? Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked a kezével fogja lecsendesíteni a vihart? Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked ott járt, ahol angyalok lépkednek? És hogy amikor megpusztítod a kisbabádat, az Isten arcát csókolod? Mária, tudtad? Mária, tudtad? Mária, tudtad? Mária, tudtad? Mária, tudtad? Mária, tudtad? A vak látni fog, a süket hallani, a halott élni fog újra, a sánta ugrani fog, a néma beszélni fog, és a bárány dicséretét fogja hirdetni. Mária, tudtad, hogy fiú gyermeked minden teremtmény ura? Ahogy a níciai hitvallásban mondtuk, hogy minden általa lett. Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked egy nap uralkodni fog a nemzetek felett? Mária, tudtad, hogy a fiú gyermeked a mennyország tökéletes báránya? Az alvó gyerek, akit fogsz, a hatalmas én vagyok. Mária, tudtad, Mária, tudtad, és így tovább. Amikor elolvassuk Ézsaiás 60:19-et, hogy nem a nap lesz többé napvilágod, nem a holdfénye világít neked, akkor az egy ilyen félelemetes gondolatnak is tűnhet. Ahogyan szoktuk néha mondani egymásnak, hogy most akkor ez fenyegetés, vagy pedig ígéret. Ez nem fenyegetés, hogy most már a nap meg a hold nem lesz a mi világunk. Ez egy ígéret, hiszen a nap világa lemegy, mondja Ézsaiás. A hold világa szintén megszűnik. Egy olyan világosságot kapunk az Úr Jézusban, amely nem fog sohasem megszűnni. Félelmetes is ez a kép, hiszen nagyon nehezen tudunk megbarátkozni azzal, hogy másképpen lesznek a dolgok majd, nem ebben az földi életformában, de óriási vigasztalás, biztatás, hogyha elhisszük, hogy az Úr Jézus tényleg a világ világossága, és nem megy le, nem fogy el, és a legszebb gondolat az, hogy vége lesz a gyászodnak. Annak, aminek úgy érezzük, hogy soha, de soha nem lehet vége. Vége lesz a gyászodnak. Letelnek ezek a napok is. A sötétségből világosság felé haladunk. Karácsonynak minden mozzanata erről szól. A téli napforduló, hogy most már hosszabbodnak a nappalok. A csillag, amely vezette a sötétségben a bölcseket. Heródes, aki a sötétségnek a megtestesítője is, aki elől menekülni kell. Minden mozzanat a karácsonynak erről szól, hogy sötétségből világosság felé haladunk. Ma is nagyon sok sötétséget tapasztalunk. Gondoljunk arra, amikor, hogy én gondolok rá, amikor egyik kedves hittanos, aki már felnőtt kor felé halad, és beszélünk arról, hogy mit jelent a hit. Hát a hit az, mondom, mindig mondom nekik, hogy az nem csak azt jelenti, hogy elhiszem, hogy Isten van, hanem hogy hiszek neki, bízok benne. De Gyuri bácsi jelentkezik. Baj az, hogyha én nem tudok senkiben sem bízni. És az ember ilyenkor sírni tudna. Mi történik egy tizenvalahány éves ember palántál, hogy ő már annyit szenvedett ebben az életben, hogy már nem tud bízni? Tudom, hogy mi történt. Tudom, hogy mi van mögötte. Ezt nem mondom el, de azt elmondom, hogy készült egy komoly tanulmány, ha jól emlékszem, Kanadában. Azt vizsgálták, hogy mi a közös a világ nagy nevű ateistáiban. Nem tudom, hogy kitaláljuk-e. Az összeset ott hagyta az apja. Az ateizmus egy nagy máz. Az nem Isten ellenesség. Az ateizmus egy óriási szenvedés. Elhagytak. Roskadoztam, mint ahogy Adi mondja, csak még nem élt át, hogy átöleli az Isten. Az ateizmus csupán erről szól. Sírna az ember, hogyha tényleg olyan szívünk lenne, mint az Úr Jézusnak. Hogy gondoljunk arra, hogy milyen összetétel van, csak egy ilyen Isten tiszteleten, ahol vagyunk. Hányféle okból hogyan vagyunk itt együtt? Van olyan, akire néha ráparancsolnak, hogy na tessék most már menni, mert azért karácsonykor egy alkalommal illik ott lenni a templomba. De viszont van olyan is, akinek nem kis erőfeszítésébe terlett az, hogy eljöjjön, mert nem engedték el. És hogyha itt ül az illető, és úgy érzi, hogy hasonlóság van az ő története is, aközött, amit mondok, az csak a véletlenek a műve. Mert van ilyen. A sötétség az létezik. Lehet, hogy a pásztorok közül is meg kellett némelyiket bögdösni a másiknak a pásztorbotjára, hogy de azért menjünk ebbe Betlehembe. Hát ha már az angyalok mondták, vagy aki ennek szem előtt van a Születés című film, ott szerepel a három bölcs, elindulnak, találkoznak, ugye vizsgálják a Szaturnusznak meg a Jupiternek az együttállását a halak csillagképében, mert ebből tudják meg, hogy hová kell menni és mi fog történni, és akkor úton vannak, és akkor az egyikőjük megkérdezi a másikat, hogy te, hány napja is indultunk el? Azt mondja, 104. És a 104 nap alatt hány nap mondtad el nekem, hogy megbántad, hogy elindultál velünk? 105. Néznek rá, mi az, hogy 105? Hát azt mondja, a holnapi napot is belevéve. Hát szóval lehetett ilyen is, hogy napkeleti bölcsek sem voltak mindig odáig azért, hogy menjenek most az Úr Jézushoz. Pásztorok se biztos, hogy mind így voltak, és mi sem vagyunk így. De el kell jutnunk az Úr Jézushoz, akárhogy is van. Éppen 30 éve, hogy néztük feleségemmel, csak azt nem emlékszem, hogy melyik moziba, a Jó reggelt Vietnám című filmet. És így eszembe jutott, hogy annyira sajnálom ezt az embert, ez a Robin Williams-t. Milyen tehetséges. Valami nagy nevű iskolába nyert felvételt, és ott minden nyelvjárást elsajátított, megtanult. Nem volt aki probléma. Hihetetlen tehetséges, aki ismeri, tudja, hogy miről beszélek. Oscar-díj, Golden Globe-díjak, 3 feleség, na ez már nem a sikernek a titka. Itt már a tragédiák, mert azért kezdtem el mondani őt, ugye, hogy öngyilkossággal végződött szegénynek az élete, és akkor, hogy mi minden történik, hogy válások, hogy házasságon kívüli szexuális kapcsolat, hogy kokainfüggőség, hogy alkohol problémák, és meghal a bátyja, meghal a barátja, akit sikerült megnevettetnie. Hát ugye ő nevetéshez nagyon értett. És mégis hát meghal a bátyja, nem tudott rajta segíteni. Szívműtéten esett át. Aztán segítséget kért valamikor 10 éve rehabilitáción, mert bevallott, hogy még mindig gondjai vannak az alkohollal. És aztán öngyilkosság. És úgy mindig eszembe jut, hogy hát nem tud segíteni rajtunk, se a rehabilitáció, sem a pszichológus, senki nem tud rajtunk segíteni. Az a Jézus tud segíteni rajtunk, aki megszületett, akiről még Mária is csak valamikor később tudta meg, hogy na hát ő az, aki újjá tud engem is tenni. Ő fog engem hordozni, pedig én hordoztam a méhemben. Ez a Jézus tud. A Vatai Gyula tudna erről nagyon sokat beszélni. Most a missziói központunk készített egy interjút a Vatai Gyulával, a Váci Fegyháznak a, most nem tudom már, hogy volt parancsnokával, aki beszél arról, hogy hogyan tapasztalta meg, hogy a börtönben is, és a börtönön kívül is Jézus az igazi szabadító. Mert sok százan vannak, akik menekültek Jézus által ott a börtönben is. Ezek nagyon nagy dolgok. Újból és újból elmondom, lehet, hogy már mindenki megunta, de újból el kell mondanom, hogy amikor azzal keresnek engem, hogy lelket öntsek valakibe, hogy nem tudok lelket önteni senkibe se. Azért mondtuk el a níciai hitvallást, mert ott van, hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik. Nem Baranka Győrtől. Sem egy rehabilitációs intézettől, sem egy pszichológustól. Az Isten lelke, ami meg tud változtatni, az az Atyától és a Fiútól, a megszületett Fiútól jön. Ezzel nem akartam Baranka Györgyöt leírni, sem a rehabilitációt, sem a pszichológiát. Ezek ancillák, segédtudományai a teológiának. Emlékszem, nagyon, nagyon meglepődtem, amikor a kis 19 évesen felkerültünk Pestre teológiára, és akkor a professzorok elmondják, hogy mert hogy minden tudomány, ancilla teológiae, minden tudomány a teológiának a segédtudománya. És ez így van. Ez így van. Ez hol biztos? Szükség van ezekre. De a teológiának a segédtudományai ezek. A legfontosabb a teológia. Az, amit az Isten mond. Szóval most a segítséget, amikor karácsony van, nem mi keressük, hanem Isten hozza el hozzánk. Azt mondja, hogy az Úr lesz örök világosságot, letelnek gyászod napjai, ő hozza, Ő hozza, aki tud segíteni rajtunk. Tud, hogy ki jött hozzád. Mária lehet, hogy ideig nem tudja, sejti, forgatja a szívében a dolgokat, ugye, amit a pásztorok is elmondanak neki az istálóban, vagy aztán 12 évesen a templomban elmond Jézus magáról, hogy hát nem tudtátok, hogy az én atyám dolgai a fontosak? Nekem az atyám házában kell lennem? Forgatja ezeket a dolgokat éveken keresztül, amíg aztán kiformálódik benne, hogy miért is jött Jézus. Tud, hogy miért jött. Hogy az, ő az, aki megmenti a lányainkat és a fiainkat. A halálban is, és akkor is, hogyha mi már nem élünk. Ő az, aki megment bennünket. Ellenséges közegben vagyunk, tehát most még azért olyan helyen vagyunk, ahol a napvilág azért, meg a holdfénye azért bizonytalan. Kínában olvasom, hogy elég negatív folyamatok indultak el. Már a kormánynak nagyon szemet szúrt azt, hogy túlságosan szaporodnak a keresztények. Nem lehet tudni pontosan, hogy hányan vannak. Mondjuk hát az egymilliárdos országhoz képest a 23-40 millió közötti adat talán nem tűnik olyan túl soknak, de higgyük el, hogy sok. 23-40 millió aktív ember. Nagyon sok, és ugye azért nem lehet tudni biztosan, mert van egy hivatalos egyház, amelyet elismernek, amelyet nagyon szigorú kézzel fognak, és irányítani próbálnak, meg akarnak is. És van ugye a föld alatti egyház, a házi gyülekezet közössége, amelyeket viszont nem tudnak feltérképezni teljes mértékben, hogy hányan lehetnek, de azt várják, hogy azzal az intenzitással, amivel nő a kínai keresztények száma, 2025-re 160 millióra tehető majd. 160 millióra. Jó, itt lehet, hogy arányaiban kevesebben vagyunk ebben a templomban, mint nagy tartsa lakossága és a kínai lakosság meg a mostani keresztények száma, de szerintem arra elegendőek vagyunk, hogyha hiszünk, hogy amikor baj van, akkor vigyük a megoldást, a megváltás hírét az embereknek. Ezt szeretném, hogyha nem felejtenénk el, hogy ez a feladatunk, hogy vigyük, hogy tanúskodjunk, és azt se felejtsük el, hogy most nem csak karácsony másnapja van, hanem István vértanúnak a napja is van. Aki tanúskodott Jézusról egészen a haláláig. Visszatérve a kínai keresztényekre, meglepődve tapasztalták, hogy egy internetes tanulmány során, hogy a kínai fiatalok legtöbbször mire keresnek rá az interneten? Istenre. És Jézus nevére. Erre keresnek rá a legtöbbet. Hát ugye, mivel egy nem demokratikus országról van szó, fogalmazzunk így, nagyon meglepődtek ezen, hogy többen keresik, vagy többen érdeklődnek Jézus neve iránt, mint Xi Jinping neve iránt, ugye, aki a kínai elnök. Igen. És többen kutatják a Bibliát, mint a vörös könyvecskét. Igen. Ez Kína. És mondom, ez nagyon szemet szúrt a kínai kormánynak, és éppen ezért egy olyan rendelkezést hoztak 2018. februárjában lép életbe, hogy tilos lesz a gyerekeket hitben nevelni, elvinni például a templomba. Tehát az, hogy most itt megszólal egy-két gyerek, az kérem szépen az életnek a jele. Vagy az, hogy mondjuk egy nyár folyamán négy táborban itt vannak 150-160-an gyerekek, az az életnek a jele. És nem biztos, hogy jövőre meg tudjuk tenni. Vagy gondoljanak arra a testvérek, hogy nem biztos, hogy jövőre elhozhatják a gyereküket templomba. Nem biztos, hogy jövőre be lehet iratni a gyerekeket iskolába hittanra. A világ nem arra megy. Szerencsére azért ott még nem tartunk, mint Kínában, de nem abba az irányba megyünk, amerre szeretnénk. Szóval ebben a kínai városban, Zhejiangban nem engedték vasárnapi istentiszteletre az iskolásokat, keresztek százait távolították el. A nyári táborokba azért nem engedték a gyerekeket, mert azt mondták, hogy a hőség megviselni a szervezetüket, és 130 hektárnyi egyházi épületet bontottak le. 130 hektárnyi egyházi épületet bontottak le. Hát arra hivatkoztak, hogy urbanizáció van, ugye a városiasodás, és kell a hely. Kisajátították nyilván a telkeket. De hadd mondjam, hogy ez is a világosságnak a jele. Mert ki járt például Kínában evangélikus misszionárius, Kunos Jenő. Na, azt hiszem, hogy olyan 20 éve még a Berebovszky Gyula bácsi fordítatta, mi is segítettünk neki a Kunos Jenő könyvet fordítani. Mert voltak olyanok, akik rátették az életüket a misszióra, és ezért vannak most Kínában ennyien keresztények. És hát vannak, akik mártírhalált halnak. Nem csak bebörtönzés van, hanem kivégzés is van Kínában azért, mert valaki keresztjén. De mondom, ez a világosság megjelenésének a jele. Hogy a világosság működik. És itt is a harc az a világosságnak a jele. Tegnap arról is beszéltem, hogy nem csak a bűn eredendő, hanem a kegyelem és az irgalom is. Sőt, a kegyelem, az irgalom eredendőbb, mint a bűn. És a bűn az meg fog szűnni. A kegyelem és az irgalom nem fog megszűnni. És mondta valaki nekem, hogy na de hát, hogyha megszűnik a bűn, reagálta prédikációra, és ez mindig jó, hogyha valaki reagál rá, akkor meg fog szűnni az egyház. Erről szól ez az ige. Meg fog szűnni a nap, meg fog szűnni a hold, meg fog szűnni az egyház is, mert már nem lesz szükség a mennyben egyházra. Mi fog még megszűnni? 1 Korintus 13-ból tudjuk, hogy meg fog szűnni a hit, mert már beteljesedik minden. Látásban fogunk járni. Meg fog szűnni a reménység, mert beteljesedett a hitünk. Egyedül a szeretet fog megmaradni. Igen, oda haladunk, ahol minden beteljesedik. És utolsó ellenségként mi fog megszűnni, mi fog eltöröltetni? A halál. És éppen ezért tud, hogy ki ez a Jézus. Hogy azért jött, hogy megmentsen. Gyökösi Endre írja egy füzetében, hogy volt egy evangélikus barátja, aki a II. Világháború idején hosszú ideig raboskodott egy fogolytáborban. Tőle hallotta, hogy volt ott egy hívő csoport, akik megspórolt cigarettapapírokra jegyezték fel a kívülről tudott igéket. És aztán végül egy pici biblia alakult ki ezekből a összegyűjtött cigarettapapírokból, és azt olvasgatták a drótcsövények mögött. Ez tartotta őket életben. Jött a tél, és egyszerre csak azt vették észre, hogy a foglyok között nagyon sokan betegszenek meg. És legyengült szervezetük nem is bírja elviselni többé az életet. Ám mégsem a testi bajok miatt haltak meg rengetegen, hanem mert lelkileg adták fel a küzdelmet. Ugye ma sokszor szokták mondani, hogy fejben dőlnek a dolgok, hadd helyesbítsek, nem fejben, szívben, lélekben dőlnek el a dolgok. Rájuk szakadt a reménytelenség, hogy ezt a karácsonyt is fogságban kell tölteniük. Ekkor történt, hogy a táborparancsnok egy nap kihirdette. Biztos már a szabadulásuk. Karácsonyra otthon is lehetnek. Attól kezdve, hogy ez a szó elhangzott, senki nem halt meg. Még a betegek is meggyógyultak, pedig nem lett több az élelem, se a gyógyszer, csak a reménység. Csak a reménység. Hogy közeledik a megváltásuk napja. A gyógyító reménység a gyógyító öröm életet ad. Hát ezért fontos az örömhír, ezért fontos az evangélium. Nincsen más örömhír. Ez az örömhír, ez a reménység, a megváltásnak az üzenete számunkra is gyógyító erővel, megtartó erővel bír. Ezt a megváltást Jézus hozta. Tudtad, hogy ez a fiú gyermek egyszer meg fogja menteni majd a lányainkat és a fiainkat? És azért jött a világra, hogy újjá tegyen? Hogy akit hordoztál, hamarosan téged fog hordozni? Hát most már tudjuk, mindannyian tudjuk, és így ünnepeljünk tovább és menjünk haza. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy minden letelik, minden elmúlik azért, hogy olyan ajándékban részesíts bennünket, amely örökre megmarad és megtart bennünket. Köszönjük, hogy hordozol, vezetsz bennünket, és hogy letelnek a sírásnak, a gyásznak, a szomorúságnak a napjai. Köszönjük, hogy letelnek a bűn napjai is, de hogy a te irgalmad fölött sohasem múlik el az idő. Kérünk téged, hogy te áld meg az életünket, hogy igazán te benned találjuk meg békességünket, boldogságunkat. Amen.